Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat 2021. március 3-án szerdán Önök a Jó Hírek magazin adását hallják. Várnai Péter atya gondolatai a következő. Jellemző módon Jézus a farizeusoknak címzett mondandóját a tömegnek és a tanítványoknak mondja el. Tipikusan a farizeusi viselkedés teszi szóvá, amikor a tehervállalásról vagy az imádság kellékeiről beszél. Érdemes kitérni, az atyának sem hívunk senkit a földön kitételre. A kifejezés a 19. század végén került be a köztudatba, a közbeszédbe. A regnumi papok valóban, mint atyaként, idősebb testvérként voltak a fiúk között, és az addig divatos megszólítást, főtisztelendő úr, tanár úr, káplán úr, nagyméltóságú úr, felváltotta az atyaság, mint megszólítási forma. A testvériséget emeli ki az idősebb testvért a fiatalabb kapcsolatában, hogy mindketten Istenre, mint atyára tekinthetünk. A múlt héten adtunk hírt arról, hogy Nyíregyházán a görög-katolikus papnevelő intézet megújult kápolnáját szentelte fel a három görög-katolikus főpásztor. A kápolna ikonosztázának ikonjait Seres Tamás, ikonfestő, festő-restaurátor készítette. Grunda János beszélgetett a fiatal művésszel, akinek gondolatait elsőként a Kossuth Rádió hallgatóival osztották meg. Most Önök is meghallgathatják a görög-katolikus médiaközpont Ecset az Isten kezében című riportját.
Az ikonfestőnek a felelőssége az nem kisebb, mint annak a papnak a felelőssége, aki kiáll és egy prédikációt mond, vagy egy tanítást mond, vagy akár egy hittanórát megtart templomba, vagy az iskolába. Tehát az ikonoknak a szerepe azt gondolom, hogy azon túl, hogy segítik az áhítatot, a közelebb kerülést az Istenhez, a tanítás. És ahogy látjuk ezeket a képeket, és imádkozunk előttük, és minden nap találkozunk velük, ahogy egy templomba belépünk. Ezek végül is vezetnek bennünket az Isten felé, a hitünket vagy építik, vagy akár rombolják, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy jó ikonokat fessünk, amik teológiailag helyes, helytálló tartalmat közvetítenek, és hát ezáltal megfelelő módon építik, terelgetik a lelki életünket. Elgondolkozhatunk azon is, hogy hol van a határ a kép és az ikon között. Az első dolog az, hogy milyen lelkülettel készíti valaki ezeket a képeket. Mert hát festhet valaki nagyon profi módon, ikonos stílusba egy szent képet, vagy egy annak kinéző képet, de ha ő erről teljesen mást gondolt, azt gondolom, hogy ez nem lehet teljesen őszinte. Tehát én azt hiszem, hogy szükséges a személyes meggyőződés arról, amit csinálunk. Mert hogy a szláv nyelvekben az ikonfestőt ikonírónak nevezik, és sokszor azt is mondják, hogy amikor az ikonfestő elkezdi az ikont festeni, akkor az kinyitja gyakorlatilag olyan, mintha kinyitnánk a Szentírást. És hát tulajdonképpen az ikonfestő az evangéliumban foglaltakat festi meg, és ezt próbálja továbbadni, és hogyha a festőnek erről nincsen személyes meggyőződése, akkor azt gondolom, hogy ezt nem lehet jól átadni.
Az ikon szólít meg engem, vagy én szólítom meg az ikont? Hogy látja?
Hát szerintem mindkettő megtörténik az életünkbe. Nagyon sokszor talán inkább az az igaz, hogy belép az ember a templomba, amikor gondja, baja van, mert hát valljuk be, legtöbbször akkor lépünk be a templomba, vagy akkor imádkozunk a legbuzgóbban, hogyha valami bajunk van. És akkor mi szólítjuk meg az ikonokat, és hát mire is valók akkor ezek az ikonok? Hát jól láthatjuk ebből, hogy közelebb visznek bennünket, megfoghatóbbá teszik az Isten világát, az Isten valóságát. azt gondolom, hogyha valaki minden nap ott van a templomba is talán kicsit, de nem is biztos, hogy ez így igaz, hogy előrébb haladott a hitnek a megélésébe, mert lehet, hogy éppen valaki be fog térni az utcáról, és fogalma nincsen arról, hogy milyen templomba ment be, de a szent művészet, a jó szent művészet azt gondolom, hogy képes arra, hogy megszólítsa az embereket. És hogyha az ikonokat megszenteljük, és elhisszük, hogy a szentelés által valamiféle többlet, tartalmat kapnak, valóban jelenvalóvá teszik az ábrázolt szenteket, akkor én azt gondolom, hogy ezek a szentek tudnak hozzánk szólni. Biztos, hogy nem szavakkal fog ez történni, de azt gondolom, hogy amikor bemegyünk egy szépen kidíszített templomba, akkor a szent művészet megérinthet minket, és túl azon, hogy a művészeti értékénél fogva egyfajta katartikus élményt is adhat, éppen úgy, mintha egy galériában egy jó kiállítást megnéztünk, túl azon, ezeknek a képeknek az erejénél fogva, azt gondolom, ha figyelmesek vagyunk, akkor valamiféle Isten élménnyel gazdagodhatunk.
A Nyíregyházi Papnevelő Intézet kápolnájába készített ikonosztázion képeinek festése közben volt-e olyan személyes élménye, ami úgy megragadt önben?
Számomra az jelentett nagyon nagy élményt a szemináriumi ikonosztázzal kapcsolatban, hogy a szentelést követően megállhattunk a képfal előtt, és hát ott a püspökatyákkal, vendégekkel beszélgettünk arról, hogy mi is történt itt, és hát tulajdonképpen azzal szembesültem, amivel már többször is életemben, hogy ezekre a képekre már nem úgy tekintek többé, mint az én alkotásaimra, hanem számomra is a szentelés által valódi kegytárgyakká váltak. Elengedtem őket, és ezeknek a képeknek küldetésük van mostantól kezdve. Küldetésük, hogy a papnevelés céljait szolgálják, és az ott felnövekvő kispapoknak lelki tartalmat adjanak, amit majd ők tovább visznek a szolgálatuk különböző helyeire. Én azt gondolom, hogy az ikonfestő ilyen módon nem egy alkotóművész a szónak a mai értelmében, hanem sokkal inkább egy ecset, egy eszköz az Isten kezében. És azt gondolom, hogy ehhez a munkához nagyon fontos ez az alázat, hogy ne az én ügyességem mutogatása legyen a fontos, hanem bármi, amit tudok, az szolgáljon valamiféle fennköltebb célt, és tudjam azt, hogy igazából minden felülről jön. Persze ennek a hétköznapokban sokszor nehéz megfelelni, de törekedni kell rá.
Gyöngyöspata Magyarország egyik legkisebb városa. A Mátra délnyugati lábánál Gyöngyöstől 11 kilométerre nyugatra fekszik. A 12. században épült és az idők során folyamatosan bővített, átépített Kisboldogasszony templom a település legfőbb látványossága, illetve a benne található Jesszefa oltár, ami Európában egyedülálló műkincs, Jézus családfáját mutatja be. Ha a környéken járnak, feltétlenül keressék fel a Városka templomát. Most a Szent István Televízió és Rádió Szentélyek nyomában sorozatából Gyöngyöspatára kalauzol el minket, hogy megmutassa a Kisboldogasszonynak szentelt templomát és annak páratlan kincseit.
Gyöngyöspata már a 12. század második felétől kezdve terjedelmes főesperesi kerület székhelye. A mostani Kisboldogasszony tiszteletére szentelt templom elődje egy egyhajós románkori építmény volt. Egyes részei a jelenlegi épület északnyugati negyedében az újabb korból való falak ölelésében tárják elénk a románika kori időket. Az agyagba rakott patakkőből falazott ótemplom hajójához egy 3,5 méter mélységű, félköríves szentély csatlakozott. Ez ódon szent épület egykori előrészét tárja elénk, a mai templom nyugati homlokzata. A megépítést követő évszázadok a folyamatos átépítés, bővítés, módosítás időszakát hozták. A 15. század végére lényegében elkészült a mai templom, megépült a torony is, magas süvegével, körbefutó fatornácával. Belül három hajóssá alakították a teret, új sokszögzáródású szentélyt építettek hozzá. A főhajót csillagboltozattal, a déli mellékhajót pedig hálóboltozattal ékítették. A régi korok falain megmaradt freskók a 14. és 15. századból valók. Az északi falon egy a Mária születését ábrázoló alkotás díszeleg, míg egy másik helyen a Jézus életét elbeszélő egykori falképsorozat megmaradt részlete, a feltámadt Krisztus, hitetlen Tamás apostollal való találkozását tárja elénk. A déli hajóban lévő Szent Mihály oltár 1653-ból való. Építtetőjének Király Mihály plébánusnak az egyik helyreállítás során előkerült sírlapját a szentélyben helyezték el. 1839-ben készült el az északi hajó végén a Szent Sír klasszicista építménye, ajtajára őrző katonákat festettek. Meg annyi különleges érték a falak között, melyek az évszázados történelem egy-egy lenyomatát őrzik. Van azonban egy, amely mindközül kitűnik. Valami, ami igazán egyedülállóvá teszi ezt a remek művet. A 17. századból való műalkotás, amely a magyar művészi gyakorlatban teljesen egyedülálló, a Jézus család fáját ábrázoló főoltár, a Jessze fája szoborcsoport. Jessze középen a gyertyapadon fekszik, törzséből pedig hatalmas fa sarjad. Ágai tojásdad alakban keretezik a Mária születését ábrázoló festményt. A fa ágain Jézus ősei, királyok és proféták, köztük Salamon és Dávid ülnek. Az összehajló ágak felett Mária trónol, karján a kis deddel. A lengyel mesterek kezemunkája által készült alkotás 8 méter magas, dörzsén iratszalagok kígyóznak az énekek énekéből vett idézetekkel. Talán az 1868-as földrengés alkalmával, amikor a szentély boltozata is megrepett, tűz pusztította el a fa vékonyabb, könnyen gyulladó részeit, de maguk a faragott szobrok is részben megégtek. Restaurátorok és aranyozó mesterek kemény erőfeszítése, hogy a Jessze fa ma eredeti szépségében csodálható meg. A gyöngyöspatai templom gazdagságát mutatja, hogy a faragott oltár különlegesség mellett van még valami, amit őriz a hely, ami a világon egyedülálló. A híres Nekcsei Biblia másolata. A 14. századi kétkötetes szentírás a magyar anzsúkori könyvművészet és miniatúra festészet világviszonylatban is felbecsülhetetlen értékű műve. Készítetője az Aba nemzetséghez tartozó Nekcsei Demeter, aki Hertul királyi festőt kérte fel a Biblia megalkotására. A mű eredetije a Washingtoni Library of Congressben található. Veszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. Ézsaiás próféta szavai műalkotásként elevenednek meg a gyöngyöspatai templomban, páratlan, csodaszép oltára révén. Ezzel téve a szent épületet a mátrai táj és a magyarság különleges kincsévé.
Kedves hallgatóink, eddig tartott a mai Jó Hírek magazinunk, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, búcsúzik önöktől az adás szerkesztő műsorvezetője Miklósné Dorcsi. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jó Hírek.
A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
Szerda van, Nagyböjt második hete.